Koronavírus után megint egy nagyon jó témánk lesz, hiszen Petőné Honvári Jolán a vendégünk, fejlesztő pedagógus. Szia, jó reggelt! Igen, mindjárt fel is veszi a fülesét, mikrofon, mindjárt csatlakozz hozzá. Egy picit közelebb kéne, akkor ez segítesz. Jó, szóval két hete voltál nálunk, akkor a gyermekbántalmazásról beszélgettünk, és hát akkor is mondtuk, hogy nagyon-nagyon sokrétű ez a dolog, és hogy visszatérünk még rá, úgyhogy azért gondoltuk, hogy folytassuk a beszélgetést, és talán ott fejeztük be, vagy folytassuk onnan, hogy amikor egy közösségben, egy iskolában, akár óvodai csoportban, mert lehet, hogy már ott is előfordul, hogy bántalmazás történik, akkor hogyan hat az úgy az egész csoportra?
Hát a közösséget nagyon rosszul érinti, mert ugye mindenki résztvevővé válik egy bántalmazó gyerek van a csoportban. Eleve nincs meg az a pozitív légkör, ami egy közösség kialakulásához szükséges. Tehát nincsenek meg azok a pozitív érzelmek, nincs meg a tanuláshoz megfelelő légkör, tehát ez gyakorlatilag az iskolához és a tanuláshoz való viszonyt is negatívan befolyásolja.
És hát mit lehet, igen, Karesz?
Általában hogy reagál egyébként mondjuk egy osztály, hogyha ez így folyamatosan kialakul, hogy van egy úgymond bántalmazó az osztályban? Mert tudjuk, hogy ezeknek a gyerekeknek nagyon sokszor szoktak lenni idézőjelben csatlósai, tehát aki úgy kitart mellette egy, kettő vagy három olyan ember, tehát neki is van egy ilyen kis társasága.
Hát ez attól függ, ugye, hogy ha ez a bántalmazás már hosszú ideje fennáll, akkor elképzelhető, hogy mondjuk a csoport egyik része, ahogy fogalmazod, a bántalmazó csatlósa lesz, tehát vele együtt röhög, együtt van vele, együtt működik gyakorlatilag a bántalmazóval.
Ennek mi a pszichológiája? Könnyebb ezt választani egyébként?
Hát biztonságosabb szerintem, nem?
Itt az azonosulás a bántalmazóval, ez amiatt nehéz feladat így a pedagógus részéről, de a gyerekek részéről meg könnyebb, mert így szerintem az is felmerül bennük, hogy ők nem válnak majd áldozattá.
Tehát saját maga védelmét is tulajdonképpen.
Igen, igen, igen.
No, de ott hagytuk abba, hogy hogyan hat ez, tehát amikor így, mit reagálnak általában? Tehát ha történik egy bántalmazás, mert most ha a felnőttek világát nézzük, akkor sok esetben, még ha az utcán szembe jön velünk egy hasonló eset, akkor is inkább elfordítjuk a fejünket, sietünk, megyünk tovább, és így majd valaki más segít.
Hogy reagálnak, ugye erre nehéz válaszolni, viszont ezt a reagálást meg lehet tanítani a gyerekeknek, hogy hogyan érdemes reagálni, mert sajnos nagyon gyakran elfordulnak, vagy viccesnek találják a bántalmazást, mert hogy valamilyen oknál fogva kinevetik, tehát ez is egy azonosulás valamilyen szinten a bántalmazóval. Tehát szükséges megtanítani a gyerekeket, ha valakit bántalmaznak, akkor szóljanak a felnőttnek, vagy pedagógusnak, vagy aki ott van velük az udvaron, tehát jelezzék. Kerüljék azt, tehát a bántalmazás az nem vicces. Tehát ezt is muszáj tudatosítani a gyerekekben, hogy nem nevetünk. Tehát nem nevetjük azt ki, hogyha valakit éppen cibálnak, csúfolnak, vagy bármiféle olyan történés történik, amikor látjuk, hogy az valakinek fájdalmat, rossz érzést okoz.
Ezt nagyon jó, hogy hozzátetted, mert ez lett volna a következő kérdésem, hogy itt nem csak a fizikai bántalmazásról beszélünk, hanem akkor is, amikor szóban próbálnak meg verbálisan valakit bántalmazni, mert úgy is lehet.
Így van, igen, igen. Tehát mindenképpen érdemes a gyerekeket ezekre a kis kommunikációs mintákra megtanítani, hogy merjenek szólni. Nagyon fontos, hogy nem az áldozat tehet arról, hogy áldozattá válik. Tehát abszolút nem hibás az áldozat azért, mert áldozat lesz. Azért, mert nagyon sokszor az áldozat azért nem mer szólni, mert gyakorlatilag hibásnak érzi saját magát, mert áldozattá nagyon sokszor az válik, az a gyerek, akinek nagyon alacsony az önértékelése, az önbecsülése, visszahúzódó valamilyen oknál fogva, és így legyint, de egyáltalán gyakorlatilag felmenti a bántalmazót azzal, hogy hát ilyen biztos megtörténik mással is, vagy nem mer szólni a felnőtteknek, nem mer szólni otthon a szülőnek.
Meg amiről beszéltünk, hogy fél a következményektől, hogyha kiderül, akkor utána még többet kap szóban, tettekben, stb.
Igen, ez az egyik, és a másik, hogy miért nem mer szólni. az, hogy azt hiszi, hogy nem értik meg. Tehát nincs egy bizalmi kapcsolat a felnőtt és a gyermek között.
Vagy utána gyávának fogják tartani. Tehát, igen, hogyha mondjuk nem a szülőnek, hanem a tanárnak szól erről a problémáról, akkor az nyilván ki fog tudódni, hiszen a tanár jobb esetben ugye beszélni fog a bántalmazóval. Viszont akkor az egész osztály megtudja, hogy a bántalmazott ment a tanárnénihez árulkodni.
Aj, de nehéz kérdés ez. Tehát, hogyha valaki ilyen helyzetbe kerül, ez egy tényleg nehéz helyzet, de biztos van rá megoldás.
Igen, hát mindenképpen szülőként is tehetünk azért, hogy a gyerekünk ne váljon bántalmazóvá, vagy áldozattá, és pedagógusként is. Hát szülőként mit tehetünk? Szülőként mondjuk az, hogy mi hogy állunk, feltesszük magunknak ezt egy kis önérték, vagy önvizsgálat, hogy feltesszük magunknak ezt a kérdést, hogy például mi egy konfliktushoz, vagy egy ilyen helyzethez, hogy is állunk, hogy például, ha egy gyerek, a gyerekemről kiderül, hogy verekszik az iskolában, akkor azt hogy élem meg? Hogy dolgozom fel? Hogy hú, de jó, milyen ügyes az én gyerekem, ki áll magáért, hú, igen, milyen karakán
gyerek. Nem kell majd
gyerek,
féltenem.
Igen, nem kell félteni. Viszont ilyenkor érdemes a szülőnek végig gondolni, hogy ez általában hatalmi harcokért folyik a bántalmazás, és hogy ezt a hatalmat meg tudja tartani a gyermek majd a későbbiekben. Tehát agresszióval nem lehet hatalmat, vagy a közösségben központi szerepet folyamatosan fenntartani.
És ez milyen jó, hogy ezt reméljük a felnőttek is hallják, mert a felnőttek világában is van ilyen, amikor agresszióval lehet a szóbeli tettbeli, hogy úgy akarja a hatalmát kicsikarni.
Egy szituációs gyakorlat. Mi van, hogyha van egy osztályban bántalmazó és bántalmazott? A bántalmazó az nagyon figyel arra, hogy mindig legyenek körülötte gyerekek, amikor zajlik éppen a másiknak a vegzálása. De mi van akkor, hogy bántalmazó és bántalmazott csak kizárólag kettesben marad valamikor? Valahogy úgy adódik a helyzet, és a bántalmazott ezt szóvá teszi a bántalmazónak, akinek innentől kezdve már nem kell arcoskodni, hiszen nincsen körülötte a társasága. Másképp viselkedhet egy ilyen helyzetben?
Persze, természetesen. Hát mindig, ugye egy kétszemélyes helyzetben mindig más, teljesen más, hogy viselkedhet mondjuk a bántalmazó és a bántalmazott. Ugye a bántalmazott akkor iszonyatos félelmet élhet át, mert nincs körülötte senki, és a bántalmazó meg még nagyobb lovat kaphat, úgymond maga alá, mert hogy szabad a préda, idézőjelben csúnyán fogalmazva. Itt a jelzőrendszer, tehát hogy a gyerek merjen segítséget kérni, legyenek barátai, forduljon a társai felé, és lehetőleg ugye szerezzen barátokat, ez nagyon fontos, mert akkor is nem maradjon magára.
Uh-huh. A másik dolog, amiről mindenképpen szólnunk kell, hoztál magaddal mindenféle dolgot dobozban, nem tudom, kavicsok vannak, akkor ilyen kis termés, meg egyebek, ezek mire szolgálnak, meg gondolom nem így járkálsz mindenhova.
Nem így járkálok mindenhova, gyakorlatilag egy ilyen térbeli kis szociometriát tudnak csinálni a pedagógusok, azzal, hogy különböző terméseket megkérik a gyerekeket, hogy mindenki tegye le a saját termését egy nagy lapra. És már ez, ahogy leteszi az egyik gyerek, a másik gyerek, az összes gyerek az osztályban, látszik, hogy ki van például az osztályban központi helyen, központi szerepet tölt be, hozzá milyen kis termések kerültek közel, tehát kirakta le, tehát nagyon kell figyelni, illetve, hogy ki van a periférián a közösségben, mert az is árulkodó, hogy mondjuk ki az, aki magányosnak érzi magát, ki az, aki nem rakott oda mellé semmiféle termés, semmiféle kavicsot, vagy toboz hoztam most meg magyarót, tehát attól teljesen mindegy, hogy mivel készítjük el, lehet falevelek, kavicsok, gyöngyök,
cukorkák, gomba.
Cukorkák, teljesen mindegy. Ez amiatt fontos, hogy tudjuk a közösség dinamikáját, tudjuk a csoport dinamikáját felismerni, és mondjuk, ha egy olyan gyerek van középen, aki mondjuk hajlamos a bántalmazásra, akkor érdemes azt a gyereket ebből a szerepkörből kimozdítani, és eznek a pedagógusnak partnere lehet az osztály, és a pedagógus elkezdhet gondolkodni, hogy igen, akkor mit tehetek én azért, hogy az a gyerek ne a közösség mintaadója legyen, példamutatója, hanem egy picit visszábszorítani a közösség központi szerepéből, és aki pedig periférián van, hogy tudom azt bevonzani a közösségbe. Például nagyon jó, ezt olvastam meg, már hallottam róla, hogy vannak olyan iskolák egyébként külföldről jöttve Magyarországra, például Barátságpad. Ez nagyon jó, van olyan pad az iskolákban, hogy barátságpad, és aki magányosnak érzi magát, leülhet arra a padra, és ott mindig van felnőtt, és beszélgetett vele, vagy aha, gyerek. Uh-huh. Tehát gyerekek is felvállalhatják azt, hogy erre a barátságpadra, és meg is lehet velük beszélni, és nagyon szívesen vállalkoznak erre a szerepre, leülnek, és aki magányosnak érzi magát, oda megy és beszélgethet.
De jó, és de nekem nem tudom miért, de most is ilyen negatív dolog jutott eszembe, vagyis a többiek nem cikizik ki azért, hogy te miért ültél le a barátságpadra?
Itt nagyon, nagyon fontos a pedagógus mintaadása is, egy elfogadó, szerető közösség. Tehát ezt már a múltkor is mondtam, hogy minden, nem minden, tehát nagyon sok minden múlik a pedagóguson, a szülőkön és a gyerekeken. Tehát ez, ha megfelelően van kommunikálva és az intézménnyel, akkor ez nagyon jól működhet. És ez egy preventív jelleggel is működhet, tehát nem csak akkor már, amikor a bántalmazás kialakul. Vagy például én csináltam olyat az osztályomban, és ez már elsőtől kezdve, amikor bejöttek az iskolába, hogy mindig volt egy kiválasztott gyerek. Nekem ez volt egy kis mesém is, hogy és ma te vagy a kiválasztott. És akkor csináltunk egy szívecskét, beleírtuk annak a gyereknek a nevét, akiről szólt az az egész nap. Fölraktuk a táblára ezt a kis szívecskét, benne a gyerek neve, és akkor ennek a gyereknek kedveskedtünk, és megbeszéltük, hogy na, mivel lehetne. Tehát ez az egész tényleg egy ilyen nem légből kapott, hanem tudatos volt részemről, mert egy nehéz osztály volt, de hogy lehetne ezt a közösséget még jobban összekovácsolni, hogy tényleg igazi közösségé váljunk.
Ez hányadik akkor... osztályosoknál?
Igen,
volt?
Ezt akartam.
Elsősöknél?
Nyolcadikosoknál, nem pont tudom, hogy működik.
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ezek a feladatok mind talán alsó tagozatban jók lehetnek, de mi a helyzet a nagyobbakkal?
De ha alsó tagozatban így indul egy osztály, akkor az egy olyan összetartó osztályközösség lesz, hogy nyolcadikban több mint valószínű, hogy nem fog kialakulni, vagy minimális lesz a konfliktusok száma, hogy a kamaszkorra visszavezethetően, mert azért ott a hormonok egy kicsit megbolondítják a gyerekeket. De azért, ha van egy támogató közösség, egy támogató, akkor ezek a kilengések kamaszkorban az osztályközösség nagy támogató erő tud lenni.
Hát hihetetlen, hogy mekkora felelősség van a tanítónéniken, bácsikon, akik első-másodikban megkapnak egy osztályt, tehát amellett, hogy tanítani, oktatni őket, nevelni őket, összekovácsolni őket egy igazi csapattá, tehát azért tényleg embert próbáló feladat. Ez bele se gondolunk egyébként, hogy azon kívül, hogy megtanítják őket írni, olvasni, számolni, még ilyen dolgok is ott vannak, amik lehet, hogy egyébként néha fontosabbak.
Igen, nagyon fontos, mert ugye, amit mondtam a beszélgetés elején, hogy ez a tanulásra és a tanuláshoz való viszonyra, az iskolához való viszonyra kihathat negatívan.
No.
Köszönjük szépen, és Isten éltessen születésnapod alkalmából.
Jaj, köszönöm szépen, nagyon aranyosak vagytok.
Boldog szülinapot neked, és köszönjük, hogy ezen a napon is bejöttél hozzánk, és reméljük, hogy nagyon szépen telik majd. Megkérdeztetük volna, hogy melyik a kedvenc dalod, de most ez elmaradt, úgyhogy a következőt neked küldjük, jó?
Köszönöm szépen, kedvesek vagytok.
Zuelker, Judy G és a Best Friends, aztán még jön Álvaro Soler és a La Libertad, utána pedig a friss hírek.